Bloomberg.
Simon Zoltán, Bloomberg. Kérdésem az lenne, említette, hogy a Matocsi egybank elnök úrral kapcsolatban semmi meglepetés nem várható. Ez azt jelenti, hogy jelölni fogja, ugye ez a miniszterelnöki hatáskörbe tartozik, jelölni fogja egy következő második mandátumra, amikor a mostani lejár. Ez az egyik kérdés.
Hadd válaszoljak rögtön. Jó, tehát amit mondtam, azt jelenti, hogy semmilyen meglepetés nem várható.
Jó. A másik kérdés meg, nem egészen egy évvel ezelőtt Matolcsi György és Varga Mihállyal együtt ült egy konferencián, és ott azt mondta, hogy az az elvárás, hogy Magyarországon ugye egy fejlődő gazdaságnál a 4%-os gazdasági növekedést azt tudni kell hozni. Említette, hogy nagyon kiugróan jó adatok voltak 2018-ban, ugyanakkor a jegybank előrejelzése szerint 2009-ben 3,5%-os lesz a növekedés, 19-20-ban meg már csak 3%-os növekedés lesz. Ön szerint ezeknek személyi konzekvenciája lesznek adott esetben, amennyiben így alakulnak a számok, tehát hogy nem éri el a 4%-ot a gazdasági növekedés, illetve mennyire személyes felelősség és mennyire egy ilyen gazdasági modellbeni kérdés és válság ugye adott egy munkaerőpiaci válság jelen esetben, demográfiai hanyatlás, részben elvándorlás, és részben ugye a kormánynak is adott egy bevándorlás ellenes gazdaságpolitikája, ami részben gondolom ahhoz vezetett, hogy a túlóra törvényt elfogadják decemberben. Tehát kérdés az, hogy ez személyes dolog, vagy modellválság, és mi a kiút?
Jól számoltam, ez 6 kérdés, meg fogok mindegyikre külön válaszolni. Az első, hogy könnyű lenne széttárni a karunkat, és azt mondani, hogy egy olyan ország, amely a GDP-ben nagyjából azonos arányú, vagy ahhoz közelítő export teljesítményre képes, tehát rendkívül nyitott gazdaság, az a nemzetközi gazdaság hullámveréseinek az átlagosnál jobban is ki van téve. Ez ugyan igaz, de én erre sosem szeretnék hivatkozni, és ezzel nem akarok takarózni. Mert a magyar gazdaságpolitikának az a sors jutott, hogy akármennyire is exportorientáltak, nyitottak is vagyunk, mégis a 4%-os gazdasági növekedést egy kedvezőtlen gazdasági klíma mellett is meg kell célozni. A jegybank előrejelzései egyébként csak kicsit maradnak el a kormány előrejelzéseitől, amit úgy fogalmaznék meg az ön számára, hogy a kormánynak az az álláspontja, hogyha nem hozunk az előttünk álló 2-3 hónapban, tehát az első negyed évben gazdasági növekedés segítő lépéseket, akkor a gazdasági növekedés 3,9%, tehát 4% alatti lesz az idei évben. Ez a pénzügyminiszter álláspontja. Ez néhány tizeddel tér csak el a jegybank álláspontjától. Ebből azt következik, hogy kell hoznunk ilyen döntéseket. Én össze is hívtam január második felére azt a gazdasági tanácsot, ahol ezeknek a kérdéseknek a megvitatása szerepel majd napirenden, és mindent meg fogunk tenni, nyitottság ide, nemzetközi gazdaság oda, mindent meg fogunk tenni, hogy legyen 4%-os, legalább 4%-os gazdasági növekedésünk, mert mi hiszünk abban, hogy az akaratnak is van szerepe, nem csak a körülményeknek. A második dolog, hogy hogyan kell tekinteni, ha jól értem, ön erre utalt a munkaerő kínálat kérdésére. Amit én úgy fogadok meg, hogy munkaerő hiány van Magyarországon. Én ezt másképp látom. Tehát az én megközelítésem egészen más. Nekünk abból kell kiindulni, hogy 2010-ben Magyarországon dolgozott 3.700.000 ember. Ma dolgozik 4.500.000 ember. Ha minden jól megy, és tudjuk tartani a terveinket, akkor azzal kell számolni, hogy hosszabb távon is, tehát nem csak jövőre, hanem hosszabb távon is, Magyarországon, mert ekkorák vagyunk, amekkorák, 4,5 millió és 5 millió között lesz a munkát vállalni képes és akaró emberek száma. Ez egyébként megközelíti a teljes foglalkoztatottságot, sőt, talán majd el is éri. Zárójelet nyitok, itt szeretnék megverni a cseheket, de eddig nem tudtuk, mert a legalacsonyabb munkanélküliség Csehországban van, mi a harmadik helyen vagyunk. De az a célunk, hogy Csehország elé lépjünk, ami nem lesz egyszerű, mert Csehországnak az a szerencséje van, hogy egy zseni áll a kormány élén, Európa legjobb gazdaságpolitikusa, és vele fölvenni a versenyt, az nem lesz egyszerű a magyar pénzügyminiszternek, de hát majd meglátjuk. A cél minden esetre az, hogy Európa legmagasabb foglalkoztatottságú gazdasága legyen Magyarország. Tehát ebből én arra következtetek, hogy nem érdemes olyan gazdaságpolitikát csinálni, amely olyan fejlődéssel számol, amely 4,5-5 millió embernél több ember munkáját igényelni, mert nem vagyunk többen. Tehát nekünk egy olyan növekedést kell előállítani, amely 4,5-5 millió emberrel működhethető gazdaságból fakad. Erre van lehetőség, létezik ilyen gazdaságpolitika, ennek az ösvényeit keressük, talán már tettünk is néhány lépést egy ilyen ösvényen, ha megvizsgálja például a 2018-as beruházásokat Magyarországon, ahol megváltoztattuk a beruházás ösztönzőket, nem csak az új munkahelyek esetén adunk támogatást, hanem technológiai szint megőrzés vagy emelés esetében is, akkor már azt fogja látni, hogy például a 18-as évben létrehozott új beruházásoknál létrejött új munkahelyek esetében a fizetések olyan 425 ezer forintnál vannak, és ez 40%-kal magasabb, mint a 2017-es beruházásoknál megfigyelt bérek, ami valószínűsíti, hogy itt magasabb technológiai és műszaki tartalmú beruházások történtek az elmúlt évben. Tehát én azt hiszem, hogy jó irányban állunk, csak azt a illúziót kell feladnunk, hogy a mi növekedésünk kizárólag újabb és újabb emberek munkába állásától remélhető. Ez azért illúzió, mert elfogytunk. 4,5-5 milliónyian vagyunk. És mintán nem akarunk bevándorlást Magyarországon, és nem akarunk tömegesen vendégmunkásokat Magyarországon, ezért nekünk ezzel a méretű gazdasággal kell egy Európa élvonalához tartozó életminőséget biztosítanunk a magyar emberek számára. Most a következő kérdés, ha jól értem az ön felvetését, az az, hogy a gazdaság szempontjából ez negatíve. Mármint, hogy nincs elegendő munkaerő. Szerintem pozitív. Tehát én azt gondolom, hogy így állt elő az a helyzet, hogyha ma valaki munkást akar, jó minőségű dolgozót akar alkalmazni, akkor lasszóval kell fognia. Ez azt jelenti, hogy az alkú urai többé nem a vállalkozók, hanem a dolgozók. Ilyenkor egyetlen dolgot lehet csinálni, több fizetést kell adni a munkásoknak, és magasabb minőségű képzésben kell őket részesíteni. Ez a helyzet tehát, amely kikényszeríti a magasabb fizetést és a magasabb képzettséget, szerintem nem rossz dolog, hanem inkább jó dolog. És még egyszer mondom, ennek a kereteit pedig ez a 4,5-5 millió dolgozó munkavállaló adja ki. Úgyhogy összességében ezt az egész helyzetet a munkavállalók, és ők vannak azért Magyarországon elsőprő többségben, szempontjából inkább kívánatos jó helyzetnek, semmint válság jelenségnek látom. Tett egy megjegyzést még a külföldön dolgozókra. Ez is egy örökzöld vita a magyar politikában. Ugye a legutolsó adatok szerint azt látjuk, hogy 6%-a a munkavállalóknak dolgozik külföldön, Magyarország esetében. Ez a legalacsonyabb szám a régióban, sőt, az osztrák számokat tanulmányozva azt kell mondjam, hogy annál is alacsonyabb. Ausztriából a munkaképes emberek 6,6%-a dolgozik külföldön. Tehát összességében a beilleszkedésünkkel, az európai gazdaságba való beilleszkedésünkkel bekövetkezett munkaerővesztés mértéke is regionális összevetésben vállalható. Persze abban reménykedünk, hogy mindenki másnál jobbak leszünk, magasabb béreket tudunk majd kínálni, és ezért megéri majd azoknak is a saját jövőjüket Magyarországon tervezni, akik ma még külföldön vállalnak munkát. A külföldön vállalók egyébként sokat segítenek Magyarországnak, mert pénzt is küldenek haza. Egyfelől részben pedig egy olyan kockázatos vállalkozásba kezdenek, mert külföldön dolgozni egy magyar nyelvvel rendelkező ember számára az kétszer olyan nehéz, mint egy átlagos nyugat-európai embernek. Szerintem óriási bátorságot mutatnak, és elismerést érdemelnek, hogy hajlandóak egy idegen nyelvi közegben megpróbálni sejtálnak. Megpróbálni helytállni, sikerrel is járnak. Talán még ez a kérdéshez kapcsolódik a munkatörvénykönyve, mert erre is tett egy megjegyzést. Szeretném világosá tenni, hogy a munkatörvénykönyv módosítása semmilyen összefüggésben nincs a munkaerő hiánnyal. A munkatörvénykönyv módosítása azért szükséges, mert ma nagyon sok ember és elsősorban kis- és középvállalkozó szenved attól, hogy stikliket kell alkalmazni, a kiskapukat kell keresnie, hogyha túlórában foglalkoztatni akarja az embereket. Ez egy általános panasz a magyar kis- és középvállalkozók világában. Ez az intézkedés, amely a szabadságot adja meg a munkavállalóknak, ezen próbál segíteni. Reményem szerint segíteni is fog. Itt kell azt is elmondanom, hogy a munkatörvénykönyv az az egyik legérzékenyebb politikai kérdés mindenhol a világon, így Magyarországon is. Én jól emlékszem, talán 12-ben alkottunk meg egy új munkatörvénykönyvét, akkor is micsoda tiltakozások voltak. Akkor is azt mondták, hogy az új munkatörvénykönyv tönkre fogja tenni a munkavállalókat, lehetetlenné teszi, hogy nőjön a munkahelyek száma, ehhez képest ma 800 ezerrel többen dolgoznak, és jóval többet keresnek. Tehát nekem az a tapasztalatom a saját kormányzati működésünkből, hogy a munkatörvénykönyv módosítása eddig jól szolgálta a magyar emberek érdekét, ezért abból indulok ki, hogy a mostani módosítás is ezzel az eredménnyel jár majd.
Pesti srácok!
Köszönöm szépen, Szarvas Szilveszter vagyok a Pesti srácoktól. Miniszterelnök úr, milyen összefüggést, vagy milyen parancsszóra ugrást lát abban, hogy a közelmúltban, Belgrádban, Bécsben, Varsóban, Rómában és Budapesten is egyszerre robbantak ki kormányellenes tüntetések, és érdekes, hogy mind az öt országban jobboldali bevándorlás ellenes pártok vannak hatalmon.
Ha megengedi, mielőtt a tényről beszélnék, a tónusról mondanék néhány szót, tehát a sajátjunkról. A magyar jobboldalnak a tónusáról szabad így fogalmazom. Mindig meglepődöm, amikor meglepett írásokat olvasok arról, hogy az ellenfél nemzetközi. Tehát ezt eddig is tudtuk, nem? Sőt, mi is azok akarunk lenni, nemzetköziek. Tehát ne rújjunk fel olyasmit az ellenfélnek, amit mi magunk is egyébként elkövetünk. Hát mi azt akarjuk, hogy Európában a bevándorlás ellenes erők összefogjanak, adjuk össze az erőnket, üdvözlöm a erre vonatkozó lengyel-olasz kísérletet, ami éppen tegnap történt, és összefogva európai léptékben mi együtt erősebbek legyünk, mint a bevándorlás párti és migrációs párti erő. Hát mi is összefogunk. Hát persze, hogy ellenfél is összefog, és összehangoltan tüntet ellenünk. Tehát ez ténykérdés szerintem, csak nem kell rajta meglepődni, és nem szabad kifogásolni. Persze. A Soros György által támogatott európai választásra készülő bevándorlás párti erők, azok mindenhol tüntetnek. Rómában, Bécsben, Budapesten, és mindenhol, fognak is, és ellenünk fognak tüntetni. Na de ennek a sportágnak ez a természete. Amit én nem kifogások, egész egyszerűen csak a tényt állapítom meg, hogy itt most az európai választások kapcsán nemzetközi méretekben mérik össze az erejüket a bevándorlás ellenes és bevándorláspárti erők. Szép dolog, hogyha Fidesz lesz a legerősebb párt százalékban számolva az Európai Parlamentben, de ez keveset ér, hogyha ott a migráció ellenes erők továbbra is kisebbségben lesznek. Tehát itt most nekünk európai léptékű, ha úgy tetszik, nemzetközi sikerre van szükségünk.
Miniszterelnök úr 2017-ben úgy fogalmazott, hogy az autonómiát támogatom, pont jobb híján, pont. Na most itt az elmúlt időszakban Magyarország nemzetközi súlya és megítélése egyre komolyabb és egyre jelentősebb, ráadásul a környező országokban politikai instabilitás is felütötte a fejét, és egyre forróbb a talaj az ottani vezetők lába alatt. Ezek a tények változtatnak-e az ön kijelentésén bármit, és milyen Kárpát-medencei nemzeti politikára ad lehetőséget a következő időszakban?
Nagy a kísértés, hogy történeti vagy történetfilozófiai fejtegetésekbe bocsátkozna az ember, de akkor az ebédet is itt fogják önöknek felszolgálni. Úgyhogy ezt elkerülöm, de mégis egy megjegyzést hadd tegyek. Tehát ha visszanézünk az elmúlt 101 néhány évre, akkor nem túlzás az a megállapítás, hogy ez a 100 év magyar magány korszaka volt. A szomszédaink Magyarországban fenyegetést láttak. A szomszédaink Magyarországban veszélyt láttak. A szomszédaink azon dolgoztak, hogy Magyarországot hogyan tudják elszigetelni. És az én állításom az, hogy nagy erőfeszítések árán, nagyon sok energiát kölcsönösen a szomszédok és mi kölcsönösen befektetve, ma eljutottunk oda, hogy Közép-Európában nem az egymástól való tartás, félelem, veszélyérzet, hanem az együttműködés szelleme a meghatározó. Szerintem, ha van Szent Istváni politikai örökség, akkor az ez. A közép-európai népek, különösen a Kárpát-medenci népek együttműködésének a kultúrája. Ez Szent István öröksége. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor 100 év magány véget ér, és Magyarország együtt tud működni a szomszédaival, akkor egyúttal nem csak egy helyes nemzetközi, régiós stabilizáló politikát folytat, hanem a legjobb magyar politikai hagyományait is folytatja. Úgyhogy Magyarország készen áll az együttműködés, és az a mondat, amit használok, hogy mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik, az egy őszinte mondat. Meggyőződésem, hogy aki velünk együttműködik a szomszédaink közül, mind megtalálja a számítását a velünk való együttműködésbe, nem tartania kell tőlünk, hanem inkább közös nagy célokra tud velünk együtt vállalkozni. Ennek konkrét beruházások is bizonyítékát adják, de nem csak beruházásokról, hanem mondjuk közös európai érdekképviseletről is beszélek. Hát az, hogy a szlovákokkal közösen lépünk fel az Európai Unión belül a saját érdekeinket, az egy történelmi teljesítmény. Szerintem nem vagyunk messze attól, hogy ezt a románokkal is közösen meg tudjuk tenni. Az, hogy a szerbek Európai Uniós tagságának a bajnokai, támogatói bajnokai mi vagyunk, az jól mutatja, hogy milyen jó állapotban van a szerb-magyar együttműködés. És sorolhatnám még a példákat. Horvátország Európai Uniós tagságában Magyarország egy fontos szerepet játszott. Nem akarok kérkedni, csak a tényt állapítom meg. Tehát én azt hiszem, hogy Magyarország ma egy olyan regionális külpolitikát folytat, amely stabilizálja Európát, stabilizálja Közép-Európát, folytatja a legjobb magyar hagyományokat, és az itt élő embereknek a jólétéhez vezet majd el, hiszen együtt nyilvánvalóan magasabb életszínvonalat tudunk, és biztosabb életet tudunk adni a polgárainknak, mintha egymás ellen fordulnánk. Úgyhogy én az összességében ezt az egész helyzetet kifejezetten biztatónak látom.
Köszönöm szépen.
AFP, Peter?
Adhatjuk tőle.
Prime Minister, Peter Murphy, AFP. You mentioned the poll.
Említette az, hogy 52%-a a magyaroknak a migrációt tartja a legfontosabb kérdésnek a felmérések szerint. Talán vannak még más fontos dolgok is a magyar szavazók tekintetében. Most azon protestálásokról beszélek, ami az előző demonstrációkon megjelent, korrupció, a közmédia állapota, a kórházak, és nem említették a migrációt vagy a bevándorlást. Ezen kívül, ehhez képest, hogyha a kormányzat kommunikációt hallgatjuk, és önöket és a kormánypárti médiát, akkor azt halljuk, hogy Soros Györgyöt vádolják, illetve a migrációról, bevándorlásról beszélnek. Nincsen egy óriási nagy hasadás, szakadék a két nézőpont között? Ez lenne a kérdésem tehát. Úgy értem tehát, hogy önök valóban figyelmen kívül hagyják a magyarok aggájait?
Azért állok itt, hogy ezt a vádat véletlenül sem mondhassa senki. So the reason why I'm here is not to neglect anything.
Azért állok itt, hogy ne hagyjunk semmit figyelmen kívül, nem válaszoljunk a kérdéseire, és hát ez egy jó lehetőséget jelent arra is, hogy a magyar közönségnek is szóljunk önön keresztül például.
Azt a történelmi tényt nem tehetjük zárójelbe, sőt felelősségnek, saját felelősségemnek érzem, hogy felszínen tartsam, hogy a migráció lesz a következő 15-20 évben is a legnagyobb sorskérdése a kontinensnek és azon belül Magyarországnak. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy miután a demográfiai tendenciák nem változnak meg, az afrikai népesség nőni fog. Afrika népesség megtartó ereje nem nő olyan gyorsan, mint a népessége. Ázsia népesség megtartó ereje nem erősödik olyan gyorsan, mint a népesség. Ezért nekünk, európaiaknak arra kell berendezkednünk, hogy a következő 10-20 évben folyamatos külső migrációs nyomás mellett fogjuk leélni az életünket. Ez egy állandó, szerintem nem csak állandó, hanem uralkodóan állandó témája is lesz az európai politikának a következő időszakban. Ezért én azt gondolom, hogy helyes, hogyha a mindenkori magyar kormány ezt a kérdést nem engedi leesni az asztalról. Folyamatosan emlékezteti saját magát, a parlamenti képviselőket, meg az embereket is, hogy ez az a történelmi dimenzió, amiben értelmezni kell azt, amit teszünk. Minden jó, szerintem, ami a migráció megállítását szolgálja, és minden rossz, ami magunkra húzná a migrációt. Ez az álláspontunk. Ezért szerintem ebben nem negligencia, hanem felelősség fejeződik ki.
444.
Köszönöm szépen, Herceg Márk 444. Én csak ilyen rövid kérdéseket tennék fel, nem akarok interjút csinálni, vagy ilyesmi, csak olyan ritkán van lehetőség, hogy villámválaszokat
minden is elfogadom. Itt vannak, úgyhogy mindig feltehetik a kérdéseket.
Köszönöm szépen. Az első kérdésem az lenne, hogy mostanra milliárdos lett az ön veje, Tiborcz István, az édesapja Orbán Győző, a szomszédja Mészáros Lőrinc, a volt kollégiumi szobatársa Simicska Lajos, és a kötélbarátja Garancsi István is. Ebben önnek volt szerepe, vagy ez a véletlenek összjátéka?
Sokadszor találkozom azzal a helyzettel, hogy önök rendszeresen üzleti kérdésekben akarnak tőlem véleményt kérni. Eddig sem jártak sikerrel, ezután sem fognak. Mert az a meggyőződésem, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek és a kormánynak nem szabad foglalkozni a üzleti kérdésekkel. Ha üzleti információkra kíváncsi, akkor forduljanak a kamarához, a tőzsdéhez, meg ahova, a cégbírósághoz. A magyar politikának fontos kiinduló pontja, hogy a politika és az üzlet egymástól el legyen választva. A politikusok a politikával foglalkoznak, üzletemberek meg az üzlettel. És én garantálhatom önnek, hogy ha valamely üzletember mégis politikával akarna foglalkozni, akkor erre nem lesz sok esélye.
A másik kérdésem az, hogy hogy miért jó a magyar nyilvánosságnak és a magyar állampolgároknak az, hogy az ön miniszterelnöki döntése értelmében a médiahatóság és a gazdasági versenyhivatal nem vizsgálhatta azt, hogy egy jobboldali média alapítvány alá kerül 476 kiadvány.
23 olyan döntést hoztunk az elmúlt időszakban, amely nemzeti és közérdek szempontra hivatkozva szükségtelenek minősítette az ilyen vizsgálatokat. Ebből az egyik volt ez, a másik 20-valahányat sosem kifogásolta senki, tehát én inkább azt mondanám, hogy az a meglepetés, hogy ez a döntése a kormánynak szokatlannak tűnik az ön számára, vagy a nyilvánosság számára. Ugyanakkor, ahonnan én nézem ezt az egész ügyet, az egy kicsit talán más kiinduló pont, mert az, hogy valamit összeadnak vagy nem, az arányokon nem változtat. Én minden nap úgy élem az életemet, nekem az a képzetem van a magyar realitásról, hogy Magyarországon ma baloldali, liberális és kormányellenes média többség van. Ezt egy ténykérdésnek tekintem. Tehát indulat nélkül mondom, nincs bennem harag, nem rázom az öklömet, egész egyszerűen, mint hogy reggel fölkel a nap, én is fölkelek, és azt látom, hogy mai napon is ellenszélben fogok dolgozni. Az a helyzet, hogy a legnagyobb televízió, a legnagyobb heti lap, a legnagyobb internetes platform, talán még a legnagyobb országos politikai napilap is, az mind egyértelműen kormánykritikus, baloldali és liberális. Most, hogy az azzal szemben álló irányzatot képviselő újságok, médiák egyben vannak vagy külön, az az arányt nem változtatja, meg az én szempontomból, tehát lényegtelen. Én továbbra is, ezután a médiapiaci fejlemény után is, abban a helyzetben kell, hogy végezzem a munkámat, ellenszélben vagyok.
Úgy érti, hogy kiadványok számát tekintve, vagy pedig az eléréseket tekintve?
Minden szempontból. Még egyszer mondom, ha én reggel elkezdek dolgozni, megnézem a napi sajtót, a sajtószemléket, nemzetközi hazait, meg az internetes platformokat, én ott azt látom, hogy többen vannak ellenem. Önök közül, mint velem. Szerintem ez nem változott. És szerintem jó, hogyha mindenkori kereszténydemokrata jobboldali magyar miniszterelnök arra készül, hogy ez még hosszabb ideig így is lesz. A választási eredmények azt mutatják, hogy ilyen körülmények között is lehet sikert elérni. Ezért én nem átkozódom, csak egyszerűen rögzítem ezt az unfair, szerintem a én nézőpontomból unfair, de elkerülhetetlen körülményt, és teszem a dolgomat.
Mi a véleménye arról, ahogy Varjú László országgyűlési képviselővel szemben felléptek a köztévé székházában?
Szabad egy jogászként válaszolnom erre?
Persze.
A magyar törvények egyértelműen fogalmaznak. A magyar parlamenti képviselők sem állhatnak a törvény fölött. Ez azt jelenti, hogy a magyar parlamenti képviselőknek joguk van bármilyen közintézménybe tájékozódás céljából bemenni, de nincsen joguk, a törvény tiltja bármilyen közintézmény működésének a megzavarását. És különösen nincsen joga semmilyen magyar parlamenti képviselőnek arra, hogy bármely közintézménynek a működtetését vagy irányítását átvegye. Tehát például ő döntse, hogy mit olvasnak be, vagy mit nem. Tehát ezek a jogi tények. Meggyőződésem tehát az, hogy a magyar parlamenti képviselők, akik ezeket a jogszabályokat nem tartják tiszteletben, azok átlépik a politikai kifejezés szabadságát jelentő jogi korlátokat.